Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 135. Zsoltárunk első versét. A 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Folytassuk Urunk magasztalását leülve, és énekeljük a 331. dicséretünk első két versét. A 331. dicséretünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írott található Márk evangéliumának 11. részében, az elsőtől a 11. terjedő versekben.
Ahogy közeledtek Jeruzsálemhez, tudnélik Jézus és a tanítványai, Betfagé és Betánia táján, az olajfák hegyénél elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek az előttetek lévő faluba, és mihelyt megérkeztek oda, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült soha. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha valaki azt kérdezné, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és hamarosan visszaküldi. Elmentek azért, és megtalálták a szamárcsikót kinn az utcán, az ajtó félfához kötve, és eloldották. Az ott állók közül pedig némelyek megkérdezték: mit csináltok? Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta. Ekkor hagyták őket elmenni. És oda vezették a szamárcsikót Jézushoz, majd ráterítették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruháikat, mások pedig a mezőn vágott lombos ágakat terítették az útra. Az előtte menők és az őt követők is így kiáltoztak: hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban! Így vonult be Jézus a jeruzsálemi templomba, majd miután mindent megtekintett, mivel hogy az idő már későre járt, kiment Betániába a 12-vel. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, hiszen tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, amely szívünkben munkálkodjon a lélek által, és vezessen el minket az igazságra. Gyertek, imádkozzunk! Jézusunk, hálát adunk, hogy ma is összegyűlhettünk a te feltámadásodnak napján, és várhatunk téged, hiszen a te nevedben gyűltünk össze. Add, Uram, hogy nyitott szívvel várjunk, és várjuk a te szavaidat. Kérünk, segíts, hogy megszólítson bennünket a te igéd, és formáld szívünket engedelmessé, mert önerőből nem megy az. Te ismered jól kis hitünket, hogy hétköznap, amikor zakatol az élet, hányszor fordulunk hozzád szívből. Kérünk, Urunk, bocsásd meg a veled való kapcsolatunk felületességét, felszínességét. Add, Uram, hogy látható legyen rajtunk, hogy most vasárnap a te szavadra figyeltünk, és magunkat engedelmességre adtuk. Úr Jézus Krisztus, te magad oldj fel minket sokféle megkötöttségünkből, megkötözöttségünkből. Add, hogy átéljük a te érthetetlen, megmagyarázhatatlan szeretetedet. Uram, vezess minket szavaddal, az igével, szívünk sötétségéből a világosságra, hogy az ördög hatalmából Istenhez térjünk, és segíts meg, hogy szavadnak engedve kősziklára állhassunk, és örökséget nyerjünk a megszenteltek között. Szentelj meg, hogy mi is az Úr nevében végezzük életünket, szolgálatunkat, és szenteld meg a közöttünk szolgáló teológus testvérünket is. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgatsz minket. Egyedül az életét értünk adó, bűneinkért tökéletesen eleget tevő, meghalt és feltámadt megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Bűnbocsánat igéit hirdetem néktek Pál apostol Tesszalonika beliekhez írott második leveléből, a harmadik fejezet harmadik verséből. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megvigasztal, és megtisztít a gonosztól. Amen. Az igéhirdetésre készülve énekeljük a 338. dicséretünk első versét. Az első vers így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem. Az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található Márk evangélium a 14. fejezetéből, a 43-tól az 52. versekben. Így szól hozzánk Isten igéje. Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a 12 közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik: akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt: Mester! És megcsókolta. Azok pedig rátették kezüket, és elfogták. Egy valaki az ott állók közül kirántotta kardját, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt meztelen testén, őt is elfogták. De ő az ingét otthagyva meztelenül elmenekült. Eddig Istenünk írott igéje, a gyülekezet foglalja a helyét. Kedves virágvasárnapot ünneplő gyülekezet! Noha én ritkán nézek tévét, mégsem török pálcát afölött, aki a sorozatok nézésével múlatja el felszaporodott szabad idejét. De Adrian Plasz kegyes kétbalkezes segítségével elgondolkodtam az olykor szappanoperának minősülő sorozatokról. Általában egészen jól induló alaptörténetben néhány epizód leforgása után megváltozik minden. Nem csak fura helyzetekbe kerülnek a szereplők, de indítékuk, nem ritkán identitásuk is gyökeresen megváltozik. A szereplők pedig érthetetlenül feltehetik önmagukban a kérdést: vajon mi történt velem? Miért változtam meg ennyire? Mi nézők persze tudjuk, hogy miért. Azért, mert a forgatókönyv író így látta jónak. Ezekben a sorozatokban minden szereplő a szappanopera fogja. Képzeljük csak el sanyarú sorsukat. Néhány részen keresztül boldogan élnek, aztán egyszer csak eltűnnek a néző személy elől, abban az árnyas hátországban, ahová minden olyan időszakban kényszerülnek, amikor rendezőjük még a létezésükhöz való jóktól is megfosztja őket. Majd amikor fölbukkannak, minden megváltozott körülöttük és bennük. Kiderül, hogy ők nem is azok, akiknek eddig hitték magukat. E rövid bevezető után végre rátérek Isten igéjére. Nos, kedves testvérek, ma virágvasárnapon a Bibliaolvasó kalauz felosztása szerint Márk evangéliumából Jézus elfogatásának eseményeiről olvashattunk. Jeruzsálembe bevonulás igéi néhány napja már sorra kerültek. De tekintsünk most vissza jól ismert virágvasárnapi történetre. Jézus, amikor közeledik Jeruzsálemhez, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, hogy hozzák el neki a már előre elkészített szamárcsikót, melyen még senki sem ült. A tanítványok a kis faluban mindent a mester szavai szerint találtak, és akadály nélkül elhozták a hátas állatot. Néhányan felső ruhájukat terítették nyereg gyanánt a szamárra, Jézus pedig felült rá, és Zakariás próféta által megvendőlt módon bevonult a béke városába. A nép is ismerte a proféciát, és messiásként üdvözölte az érkezőt. Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, hozsánna a magasságban. És valóban, Jézus bevonulása Isten ószövetségi ígéreteinek beteljesülését vetítették előre, amit az előző évszázadokban újra és újra türelmesen elmondott népének Isten. Az első századi zsidók hite szerint Isten több különleges adománnyal segítette népét. A legfontosabbnak a törvényt tekintették, melyet az egyiptomi szabadulás után kapott a nép. A további két ajándék az ország és a templom volt. Bár Isten az előző nemzedékek bűnei miatt száműzte az országból a népet, az országot mégis az Istennel kötött szövetség ajándékának tekintették. Jézus idejében azonban római uralom volt, és amiatt a zsidó nép tulajdonképpen száműzöttként élt saját hazájában. Folyamatos próbatételeket kellett kiállniuk, és epedve várták, hogy az idők végén Isten új rendet hoz a teremtett világba. Meddig tarthat még ez az állapot? Kérdezhették. Mikor tesz Isten végre valamit? Várták, hogy elküldi a megígért messiást, aki megszabadítja Izraelt. Sokan úgy gondolták, hogy az eljövendő felkent király lesz, aki Dávid leszármazottja, annak a Dávidnak az utódja, aki egymaga szállt szembe Góliáttal, az óriással, és majd le is győzte azt. Némelyek egy hadvezért vártak, aki kiűzi majd a pogányokat, és voltak, akik egy pap eljövetelében hittek, aki visszavezeti Istenhez népét. A korabeli Palesztina tehát politikai értelemben puskaporos hordóhoz hasonlított, melyet a római birodalom megpróbált lezárni, de minél nagyobb nyomást gyakorolt az országra, annál hevesebb ellenállásba ütköztek. Hiszen ezt az ellenállást a vallásos reménység és az isteni ígéretek beteljesületlenségének fájdalma erősítette. Erről a pattanásig felfokozott feszültségről olvashatunk az evangélium lapjain. És íme, Jézus a 24. órában megjelent, még egy utolsó lehetőséget adva Izraelnek a menekülésre. A tömeg újjong a szamár hátán szelíden bevonuló királyként ünnepelt Jézust élteti, és díszletként veszik körül a korabeli Jeruzsálem városa. Ő a főszereplő, a statiszták pedig teszik a dolgukat. Pálmaágakat lengetve integetnek, örömükben kiáltanak, várják, hogy mi fog történni. De Jézus, miután mindez végbe ment, visszavonult a 12-vel, és néhány lap leforgása alatt megváltozott minden. A helyzet, a hangulat, a viszonyok. Kevés a fény, sötétek a színek. Mint hogyha a forgatókönyv író homlok egyenes változást eszközölt volna a történetben. Egyedül csak Jézus nem változik. Nagy csütörtökön az Úr a 11 tanítványával az Olajfák hegyén volt a Gecsemáni kertben. A tanítványok alvással, de Jézus imádságos tusakodással volt ott. Tudta, hogy nem sokára megkezdődik kínszenvedése. Jézus ellenségei biztosra akartak menni. Még sötétben elindultak elfogni az Urat, mert arra számítottak, hogy akkor nem lesznek ott sokan körülötte, akik megvédenék. Amiatt is aggódtak, hogy a félhomály árnyai között Jézus elmenekülhet. Ezért Júdás a segítségükre sietett, és nagy felfegyverzett sereget hozott. A templomőrség egységét kivezényeltette, és mentek vele a népvezetői is. Fáklyákat, lámpásokat vittek magukkal, hogyha Jézus elrejtőzne, akkor a bokros terepet átkutathassák. És úgy fogják el őt, tanítványait pedig összevadásszák. Az előre megbeszéltek szerint kilépett a tömegből, és megcsókolta Jézust. Ezzel jelezve, kit kell elfogni. Pedig sem Júdásnak, sem a katonáknak nem kellett Jézus szökésétől tartania. Jézus már jóval korábban látta előre ezt a pillanatot. Felkészült erre az órára. Már azelőtt küzdött, imádkozott és döntött. Amikor jöttek, hogy elfogják, Jézus nyugodtan nézett szembe ellenségeivel, és meg sem próbált ellenkezni, ellenállni. Azok pedig, megragadva őt, rátették kezüket, és elfogták. De mit tett a többi tanítvány, amikor Júdás vezetésével megérkezett katonák elfogják Jézust? Az egyikőjük, a többi evangéliumból megtudjuk, hogy Péter, ezt már nem nézhette tétlenül. Kirántotta kardját, megpróbálta feltartóztatni a nagy sokaságot. Érthetetlen ez a kétségbe esett próbálkozás. Vajon mire gondolhatott? Egyedül egy szál karddal csak úgy közibük csapott, és levágta a főpap szolgájának fülét. Azután pedig Jézus így szólt a sokasághoz. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. A tanítványok megértették, mesterük immár elveszett. Megértették, hogy őket is elfogják, és félve elmenekültek. Márk evangélista kiemeli, hogy valójában mindenki Jézus ellen fordult, és mindenki elhagyta őt. Júdás elárulta őt, a tanítványok elfutottak. A vallási vezetők, a templomi katonák, a sokaság kardokkal és botokkal felszerelve indultak ellene. Még a névtelen ifjú is, az elfogói markában hagyva, fejvesztve elmenekült. Aki védeni akarta Jézust, az is csak emberi indulatát vezette le, amikor kardjával vagdalkozott. No de ne ítéljük el a tanítványokat ilyen könnyen. Mi vajon bátrabban kitartunk, amikor Krisztusért kell szenvednünk? Senki sem tud helytállni az elnyomás idején Isten segítsége nélkül. Ezek közül az emberek közül, akik itt szerte futottak, többen a vértanúságig hűségesek lesztek majd a megváltójukhoz. Még a ruhátlanul elmenekülő ifjú, az evangélium szerzője maga Márk is. De ehhez még erősödniük kell. A jelenet bizony sötét. Ki írja vajon a forgatókönyvet? A politikai vagy vallási nagyhatalom? Az ősi ellenség, a szétdobáló? Úgy fest a jelenet írója, kénye kedve szerint ráncigálja a szereplőket és a pozíciójukat. Indítékaik is teljesen megváltoztak. Barátból ellenség lett, hűségesből gyáván elmenekülő, királyból, hadvezérből, papból pedig letartóztatott vádlott. A jelenet ijesztő mozgalmassága azonban ne tévesszen meg minket. Itt mindenki indulatosan kiabál, vagy gyáván hallgat, remegve elfut. A papok szerveznek, ügyködnek, és nagyon fontosnak tüntetik fel magukat. De minden azáltal láthatjuk, hogy az epizódnak most is egyetlen főszereplője van, Jézus. Az összes többi csupán statiszta. Egyetlen rendezője van, a mindenható Isten. Jézus pedig túllát az éppen zajló eseményeken. Túllát embereken is, a nép vezetőin és az ott megjelent katonákon, és az Atyára néz. Ez az ő közös akciójuk az ember megmentésére. Ő pontosan tudja, hogy mi az Atya akarata, és ő ezt öröktől fogva vállalta. Ahogyan a Jelenések könyvében olvassuk, hiszen az Isten báránya megöletett a világ teremtése előtt. Itt valami örök isteni terv valósul meg, aminek a célja, hogy kapjunk megoldást az elrontott életünkre. Arra, hogy Istentől elszakadtunk. És Jézus ezt egy pillanatra sem akarja meghiúsítani. Ő ura itt ennek a helyzetnek is. Minden úgy történik, ahogyan ő akarja. Eléje megy sorsának, alkalmat ad Júdásnak, hogy megtalálja, és hogy megismerje. Engedi, hogy megkötözzék és letartóztassák. De maga Jézus irányítja az eseményeket. Ő marad minden történés végső alanya, és sohasem válhat tárgyá a nagyképű ember kezében. Isten terve megállíthatatlanul halad célja felé. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük, ezt mondta Jézus. A Jézus ellen indított akciónak mennyei háttere van. Elkezdődött hát a fiún az Atya ítélete, az egész emberiség bűne miatt. És ő ezt az ítéletet vállalta. Isten kezében van az irányítás. Senki sem akadályozhatja meg őt semmiben. Jézus tanításában és személyében teljesen új értelmezést adott a zsidó nép Istentől kapott ajándékainak, a törvénynek, az országnak és a templomnak. A messiás fogalmát is új tartalommal töltötte meg. Saját személye körül kezdte újjáalakítani a választott népet. Bizonyos értelemben maga képviselte Izraelt. A 12 tanítvány elhívásával szó szerint és szimbolikusan is megkezdte Izrael 12 törzsének újjászervezését. Tanítványait tekintette az igaz maradéknak, a kicsinnyájnak, amely megörökli Isten országát. Jézus egyszerre volt hithű és merészen lázadó zsidó. Arra hívta fel hallgatósága figyelmét, hogy Isten benne ajándékozta meg a világot a világossággal. Ő a világ világossága. A törvény görcsös besztű szerinti és nem szívbéli szeretetből fakadó betartása viszont eltakarja ezt a világosságot. Jézus saját személyében töltötte be Isten törvényét. A jeruzsálemi templom megtisztításával prófétai üzenetet adott a közelgő katasztrófáról és az épület megsemmisüléséről. Kijelentette, ha lerombolják a templomot, ő 3 nap alatt felépíti azt. Persze nem a kőtemplomra, hanem a saját teste templomára gondolt. Amíg az ószövetségi proféták reménységének és proféciájának központjában a templom állt, addig a Jelenések könyve kijelenti, hogy ez az épület fölöslegessé vált. Az, amit a templom képviselt, valóságá vált Isten egyszülött fiában. Jézusban valóban elközelített Isten országa, de ez az ország másféle. Nem olyan, mint amilyennek várták. Nem Izrael függetlenségét hozza, hanem az ember szabadságát a bűnrabsága alól. Máshogyan jött el. Kevésbé radikálisan és látványosan, mint azt virágvasárnapon remélték. Ehelyett apránként, fokozatosan, egyre nagyobb lesz, ahogyan a mustármag példázatából hallottuk. Az új szövetségből egyértelműen kiderül, hogy Jézus szó használatában az Isten országa kifejezésnek jelen és jövő idejű értelmezése is van. Bizonyos értelemben már elközelített, ugyanakkor csak a jövőben fog kiteljesedni. Egy része már itt a jelenben megismerhető azért, hogy teljes egészében megvalósuljon a jövőben. A gonoszt sem szorította ki azonnal a világból, ahogyan a búza és a konkoly példázatából megérthettük. Eljött az Isten országa, és a királya itt van közöttetek, jelentette ki Jézus egy alkalommal. Virágvasárnapon pedig Zakariási proféciát beteljesítve Sion királyaként vonul be Jeruzsálembe. De hiszen Sion királya az írások szerint maga Isten. És lám, királynak most meg kell halnia. Ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Nyitogatta Jézus a tanítványai elméjét halálának bőséges áldásáiról. A messiás tehát az életet adja, és a saját életét adja váltságúr sokakért. Áldozatának szabadítása kezdődött el az elfogatás sötét pillanataival. Örök isteni terv valósul meg ezen a napon. A mindenható Isten az egész emberiség nem megmentéséért elküldi fiát, és az Isten báránya a világ bűnét veszi magára, és azért tökéletesen, maradéktalanul eleget tesz. A forgatókönyvet tehát Isten írja. Percnyi pontossággal mindenki a helyén van, és megállíthatatlanul halad a megváltás terve a végkifejlet felé. Drága testvéreim! Ha a világban zajló zavaros eseményekre, vagy mindennapjainkra tekintünk, akkor olykor atomjaira hullanak a megszokott életünk darabkái, gyakran érezhetjük úgy, minthogyha egy boldogtalan szappanopera fogjai lennénk. Jézus nélkül bizony az életünk hasonló a sorozatokban szereplő alakok életéhez, akiket rajtuk kívül álló hatalom mozgat kénye kedve szerint, és írja meg számukra életük forgatókönyvét, kényszerítve őket kilátástalan helyzetekbe. Mi, akik talán már egy életen keresztül hallgattuk Isten igéjét, mégis szívesen vállaljuk reménytelen rabszolgaságot a vele együtt járó megaláztatás ellenére. Talán azért van ez így, mert nem tudjuk, hogy valójában kicsoda Isten, és kik vagyunk mi magunk. Restek vagyunk elhinni, hogy mi azok vagyunk, akikért Jézus vállalta a kereszthalált, az elfogatást és az elárulást. Noha Isten országának sokan szeretnének tagjaivá válni, jó néhányan közülük inkább napról napra elvegetálnak, félig holt, félig élő állapotukban. Márpedig, kedves testvéreim, hogyha sosem próbáljuk meg, ha sosem tapasztaljuk azt, hogy milyen a vele való kapcsolat, akkor sosem ismerhetjük meg őt igazán. Nincs szörnyűbb sors annál, mint amikor valaki örökkön örökké az ördög szappanoperájában osztanak szerepet. Drága testvéreim, engedjék meg, hogy egy nagyszerű hírrel fejezem be a mai prédikációt. Csodák már pedig léteznek, és nemzedékről nemzedékre megismétlődnek. Mindenki, aki erre a földre megszületett, hiával van az Isten igazságának, ezért méltán sújtja az ítélet. Isten országa azonban Jézusban elérkezett hozzánk. Egészen kicsiben, de csak növekszik. Jézus Krisztus kereszthalálával megtörte az ördög hatalmát, és a benne hívőknek teljes felmentést szerzett. Lefegyverezte az ős ellenséget kereszthalálával, és az ős evangélium szavaival szólva a kígyó fejére taposott, mert isteni hatalommal jött el a világra. Ez a hatalmas Krisztus pedig megígérte a benne hívőknek, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha mindennapjainkat nehezeknek vagy sötétnek látjuk, mégsem kell arra gondolnunk, hogy életünk eseményeit valami gonosz forgatókönyvíró irányítja. Aki Jézusban hisz, az ma is erre a hatalmas Krisztusra bízhatja rá magát. Aki ura minden természeti erőnek, minden politikai hatalomnak és minden vallási képződménynek, és ura a mi személyes sorsunknak is. Aki tehát benne hisz, az valóban boldogan vallhatja a Heidelbergi K.T. bizonyságtételével. Az az én egyetlen vígasságom és vígasztalásom, mind életemben, mind halálomban, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magami, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt, mindennek az én javamat kell, hogy szolgálja. Ezért szent lelkével bizonyossá is tesz engem az üdvösség felől, és szív szerint készé és képessé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ámen. Gyertek, énekeljünk válaszolás, az ige hirdetésre válaszként. A 201. dicséretünk 6. versét. 201-es dicséretünk 6. verse így kezdődik: Uram, taníts gyarló életemben. Gyertek, imádkozzunk! Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy nem vagyunk felkészülve arra, hogy bevonulj az életünkbe, arra, hogy rendet teremts bennünk és körülöttünk, arra, hogy meggyógyítsd az életünket, hogy neked adjuk át a koronát, és arra sem vagyunk felkészülve, hogy te visszajössz. Te mindent tudsz rólunk. Egészen ismersz minket jobban, mint mi önmagunkat. Köszönjük, hogy ellenére szeretsz. Köszönjük, hogy amint vagyunk, úgy jöhetünk hozzád, de egészen másként mehetünk tovább. Köszönjük, hogy elég nekünk is a te kegyelmed. Kérjünk, ajándékozz meg minket, most is igaz alázattal, tiszta látással. Gyógyíts ki minket minden lelki vakságból és önhittségből, de gyógyíts ki minket a csüggedésünkből is. Segíts, hogy ne mondjunk le magunkról, amikor te nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy veled egészen másként folytatódhat az életünk. Könyörülj Jézusunk a gyászolókon, a nehéz helyzetekben lévőkön. Te adj gyógyulást a betegeknek, te adj vigasztalást a szomorkodóknak. Hadd tudjunk bátorsággal rád vetni magunk. Kérünk, Urunk, nemzetünkért, hogy te könyörülj rajtunk, és te fordíts hozzád a mi szívünket. Így kérünk, hogy te hallgass meg az imádságunkat az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.